Mária Rádió Cegléd, FM 88,3.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! A mikrofonnál Mosolygó Péter pomázi parókus. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai alkalommal tovább folytatódik hangzó ikon sorozatunk, melynek keretében az Úrszínváltozás ikonjával fogunk megismerkedni. A szinoptikus evangéliumok egyöntetűen beszámolnak arról az eseményről, melynek keretében az Úr Jézus kiválasztotta 3 tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, s felvitte őket a Táborhegyére, ahol színében elváltozott előttük. Az ikon középpontjában ez az esemény áll. Ennek az eseménynek a lényege, a középpontja maga a fény, amely Krisztusból kiárad, a teremtetlen isteni fény, amelyet az apostolok szemlélnek. A hangzó ikon sorozat elején, amikor az ikonokról általánosságban beszéltünk, szót ejtettem arról, mennyire fontos, hogy a teremtetlen isteni fénynek a kiáradása megjelenjen az ikonokon, hiszen az ikonábrázolásokon sohasem külső fényforrásból érkezik a fény, és így árnyék sem jelenik meg, hanem a teremtetlen isteni fénynek kell kifelé áradnia az ikonokból. Éppen ezért az ikonfestésnek, mint egy kiinduló pontja, az Úrszínváltozás ikonja. Ezért a szerzetesnek is, aki ikonfestésbe kezd, a legelső igazi ikonként az Úrszínváltozást kell megfestenie. Miután az ikonfestésre vállalkozó általában elmélyedt a festés mesterségében, gyakorolta még kánonoktól mentesen, önmagából kiindulva a festést és tapasztalatot szerzett, utána segítségül kell hívnia Krisztust, és a segítségül hívásnak pap jelenlétében kell történnie, aki megáldja a leendő ikonfestőt, és ezután kezdhet neki a festő a munkának, mégpedig elsőként az Úrszínváltozás ikonja megfestésének. Evdokimov így ír ezzel kapcsolatban: ez az élő és közvetlen bevezetés elsősorban azt tanítja meg, hogy az ikont nem annyira festik kell, sokkal inkább a Táborhegyi fénnyel kell festeni. A hagyomány szerint a Szentlélek vezérlő jelenléte éppen magának az ikonnak fényességében nyilvánul meg. A Szentlélek jelenléte az, ami elnyom minden meghatározott fényforrást az ikonográfiai ábrázoláson. Mielőtt részletesen áttekintenénk az ikonábrázolás elemeit, vegyük szemügyre, mi is magának az ünnepnek a jelentősége. Túl azon, hogy egy üttörténeti eseményről van szó, igazából egy eszmei jelentősége is van az ünnepnek, amelyben sokkal fontosabb a teológiai tartalom, mint maga a történelmi esemény. A keleti teológiára két szempontból is nagy hatással van ez az ünnep. Egyrészt igazolja Krisztus két természetét, isteni és emberi természetét, másrészt azt, hogy az ember részese lehet annak a változásnak, amely a Táborhegyén végbe ment, vagyis az ember részesedhet az átistenülésben. Ráadásul az Úrszínváltozás ünnepe, eseménye szoros kapcsolatban áll a keresztre feszítéssel. A hagyomány szerint az Úrszínváltozás Jézus keresztre feszítése előtt 40 nappal történt. Az ünnep mégis augusztus 6-ára került, amely pedig 40 nappal a keresztfelmagasztalás előtt van. Ez is megerősíti a két ünnep közötti kapcsolatot. Ezen túlmenően a keleti egyházban szokás az Úrszínváltozás napján a szőlő és a gyümölcsök megáldása. A szőlőből bor lesz, a bor pedig átváltozik, a Szent Liturgiában Krisztus vérévé lesz. Az Úrszínváltozás és a szőlőnek, illetve a bornak az átváltozása is szoros kapcsolatban áll egymással. Hogyan jelenik meg ezek után részleteiben az Úrszínváltozás ikonábrázolása? Az ikonon egy hegyet látunk, melynek három orma van. A középső hegy csúcson áll Krisztus, fehér ruhában, fénytől övezve, fehér ruhában, áldást adva. A jobb oldali csúcson Mózes látjuk, kezében a kőtáblákkal, a bal oldali hegy csúcson pedig Illés prófétát. Mind a ketten imádságos testhelyzetben vannak ábrázolva, és Krisztus felé fordulnak. Krisztus alatt a középső hegyorom lefelé kiszélesedik, melynek tövében látjuk a három kiválasztott apostolt, Pétert, Jakabot és Jánost, földre esett testhelyzetben, mint egy önkívületben. A középső hegy két oldalán pedig látjuk a megelőző, illetve követő jelenetet is, amint Jézus fölfelé vezeti a hegyre tanítványait, majd pedig a hegyről lefelé jövet. Az Úrszínváltozás ikonjának festői koncepciója pontos mértani elv alapján lett megszerkesztve. Koncentrikus körök övezik Krisztusnak az alakját, aki a kép középpontjában látható. Ez egyfajta kiáradást jelez. Az isteni fény árad ki Krisztusból, a körök által jelezve, illetve alatta szabályos háromszögben láthatók a hegy és az apostolok. Ez tovább erősíti a kiáradásnak a gondolatát. Ennek a kiáradásnak a középpontja a fényben tündöklő Krisztus. A koncentrikus körök alakja az élet teljességét jelképezik. Ez az élet teljessége, amely az isteni élet sugárzó fényformájában jelenik meg. Nem marad önmagába zártan, hanem a mozgásba az egész teremtett világot belevonja, különösen az embert. Ez a találkozás a hegyen történik, amely háromszög alakú, és a háromszög az ég és a föld találkozásának egyetemes szimbóluma. Itt az isteni jó akarat kiáradásának a helye a hegy, ugyanakkor jelzi az emberi erőfeszítést is, vagyis, hogy az ember föl akar emelkedni az isteni magasságba. Az isteni és az emberi találkozását jelzi az a két háromszög, amely pedig a Krisztus alakjából kiáradó fénynek a csóvájaként jelenik meg, és egyfajta csillagot jelez. A két háromszög csúcsával egymásba hatol, így alkot csillagot, és kifejezi azt, amit a karácsonyi liturgikus szövegben énekelünk, Krisztus születésével az ég és a föld összeköttetésbe léptek. A hegy, melyen Krisztus áll, amint említettük, háromszög alakú, és ez a háromszög fölerősíti az isteni fénynek a kiáradó mozgását, ugyanakkor magának a hegynek már korábban is jelentősége van a Szentírásban, akár az Ó, akár az Új Szövetségre gondolunk, hiszen a nagy üdvtörténeti események hegyekhez kapcsolódnak. Ilyenek például a törvény átadásnak a helyszíne, a Sínai hegy, vagy a boldogságok hirdetésének a hegye, végül a Golgota csúcsa, ahol megváltásunk történt, de gondolhatunk még a mennyben menetelre is, amely szintén hegyről történt. A hegynek, mint lefelé terebélyesedő háromszögnek nem csak a kiáradás szimbólumaként van jelentősége, hanem fordított irányban, fölfelé csúcsosodva, csúcspontot is megjelenít. Jézus Krisztusnak az emberek előtti megnyilatkozása az üsztörténet során az Új Szövetségben fokozatosan ment végbe. Először az örömhírvételnél egy angyal mondja meg, hogy Jézus lesz a neve, majd a betlehemi megjelenés következik, azután a Jordán parti úrjelenés, vízkeresztkor, majd ezt követően a kánaáni első csoda, végül a századosnak a felismerése, hogy valóban Isten fia volt. Ebben a fokozatos kiteljesedésben egy csúcspont a táborhegyi esemény, ahol Jézus megmutatja istenségének dicsőségét. A hegy, mint csúcspont nem csak Jézusnak az Új Szövetségben fokozatosan megmutatkozó istenségét jeleníti meg, hanem az a szent hegy is, amelyre föl lehet menni, mint Isten fölfoghatatlan ismeretének a magasságába. Ez a hegy meredek és nehéz. A teológiai ismeret, az Isten ismeret nehezen megközelíthető meredek hegy. Krisztus vezetésével lehet fölmenni rá, amely azt is jelenti, hogy az embernek meg kell tagadnia magát. Krisztus kell, hogy éljen benne, és ez egyúttal azt is jelenti, ez az emelkedés, hogy az erényeknek az egyre magasabb fokára kell fölemelkedni. A hegy középső csúcsán, amint már említettük, a ragyogó Krisztus látjuk a középpontban. Ahogy az evangélium fogalmaz, ragyogott az arca, mint a nap, ruhája pedig fényesek lettek, s ragyogó fehérek, mint a hó. Krisztusnak ez a ragyogása azt jelenti, hogy már a föltámadás utáni állapotában mutatkozik be. Abban az állapotban, amely föltámadása, mennybe menetele és megdicsőrése utára lett föntartva. Krisztusnak a ragyogó ruhája ezért ahhoz a fehér ruhához hasonlítható, amely a húsvéti ikonokon látható, és az istenséget tükrözi. Az ikonon ábrázolt többi személy, illetve a hegyek mind-mind ettől a fénytől ragyognak, mely Krisztusból árad ki. A fény kiáradását a koncentrikus körök jelenítik meg, ugyanakkor feltűnik, hogy a koncentrikus körökből, illetve Krisztus alakjából három sugárnyaláb árad ki az apostolokra, mely sugarak a Szent Háromságot jelképezik, akár csak a karácsonyi és vízkereszti ikonon is láttuk a korábbiakban. Krisztus alakja a mennyei szférában van, a lába azonban a földet éri. Így Krisztus az isteni és az emberi természet meccéspontjában áll. Emberi alakban látjuk őt, mégis a teremtetlen isteni fény ragyogása mutatja istenségét. Érdekes, hogy a három fénynyaláb, mely az apostolok felé árad, szinte semmi a középponti fehér fény ragyogásához képest, zöldes színű, mint egy csak árnyék ahhoz képest, amely Krisztus alakjából árad. Kifejezi ez azt, hogy az Isten dicsőségének fehér vakító fényét képtelenek elviselni, ugyanakkor az ember számára mégis van mód, hogy Isten fényességét láthassa, annak legalább az árnyékát. Mint egy kifejeződik ez egyházunk liturgiájában is. Reggel, amikor a nap első fénysugarait megpillantjuk, nagy doxológiában énekeljük, a te világosságodban látjuk meg a világosságot. Az első imaórában, amikor a nap már fénylik, akkor így imádkozik a pap: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Majd a vecsernyében a nap lenyugvásakor így énekeljük egyházunk ősi himnuszát: enyhe világossága, a szent és boldog és halhatatlan mennyei atya isteni dicsőségének, Jézus Krisztus. Ez az enyhe más fordításban szelíd, mint egy kellemes fénye Krisztusnak, és ezt a fényt már tudja az ember szemlélni. Isten dicsőségének a tündöklése ez, amelynek szemlélésére minden megkeresztelt ember elhivatott. Még a táborhegyi ragyogás olyan erős volt, hogy az apostolok hanyattestek tőle, addig nekünk ez az enyhe, szelíd fény adatik meg, hogy ebben szemléljük Krisztust, és vonzom minket az Isten teljessége felé. Említettük, hogy a hegynek három csúcsa van. Krisztus középső alakja mellett két oldalon két ószövetségi alakot látunk, Mózest és Illést. Mózes, aki a törvénytábláit a kezében tartja, a törvényt jelképezi, míg Illés a prófétákat szimbolizálja. Aranyszájú Szent János fölteszi a kérdést, miért jelentette meg Jézus Mózest és Illést maga mellett. Meg is válaszolja a kérdést, két olyan ember tanúskodását vette igénybe Krisztus, akik ragyogtak a törvény megtartásában és az Isten dicsőségért való buzgolkodásban. A törvény Mózes által adatott, ahogy a húsvét vasárnapi evangéliumi szakaszból is hallhatjuk, Illés pedig hévvel és buzgósággal telt el az Isten dicsőségéért. Jézus jobbján látjuk Mózes alakját, akinek rövid a szakálla és arca fiatalos, tiszteletteljes testtartással hajlik meg Jézus irányába, és kezében tartja a törvénykönyvét. Felé fordul Krisztus, aki tekercset tart a kezében, amely az adós levelet jeleníti meg, amelyet eltörölt Jézus megváltása által. Mózes oldalán tartja az adós levelet, abba az irányba, amely irányba Mózes a törvénykönyvét nyújtja feléje. Ezáltal a kettő közötti kapcsolat jelenik meg előttünk. Krisztus nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt és a prófétákat, hanem hogy teljessé tegye. Ugyanakkor, bár a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Jézus bal oldalán Illés prófétát látjuk, akinek hosszú haja és hosszú szakálla van. És ezáltal mintegy a próféták alakját jeleníti meg. Jobbjával Krisztusra mutat, amely kifejezi és összefoglalja a próféták tevékenységét, vagyis a messiást előre kell jelezni és bemutatni az embereknek. Mi a közös Mózes és Illés alakjában? Egyrészt, hogy a bibliai hagyomány szerint Mózes esetében inkább csak a későbbi irodalomban, de Illés esetében egyértelműen említés történik arról, hogy nem halt meg, hogy a tüzes szekér elragadta. Mózes esetében, főleg a szláv hagyományban terjedt el az a nézet, hogy nem halt meg, hanem angyalok vitték az égbe. Ez a hagyomány egyes atyák tanításában, illetve a haggaikus irodalomban gyökerezik. A 4. századi zarándok Eteria útinaplójában is megtaláljuk ezt a gondolatot. Másik közös vonás, hogy ők azok, akiknek lehetőségük volt meglátni az Urat. Mózesnél, mint tudjuk, ugye hátulról láthatta meg Isten dicsőségét, Illésnél pedig ott találkozunk hasonló eseménnyel, amikor a Hóreb hegyén megszállt egy barlangban, és először nagy és erős szélvész vonult el, és nem volt benne az Úr, majd földrengés, és a földrengésben sem volt az Úr, majd a földrengés után tűz, és ott sem volt az Úr, majd a tűz után enyhe szellő susogása, és amikor ezt Illés meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, vagyis megtapasztalta az Istennek a jelenlétét az enyhe szellő susogásában. Mózes és Illés tehát, mint ószövetségi alakok, mint a törvény és a proféták képviselői hitelesítik Jézus alakját, a mester, a tanítványok mestere valóban az atyák Istene egy szemében. S végül a három apostol, Péter, Jakab és János, akiket Jézus kiválasztott, ők a tanúi a nagy eseménynek, ahogyan második Péter levélben is olvassuk, mi nem mesterségesen kiagyalt meséket követve adtuk tudtotokra a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem mint akik szemtanúi voltunk az ő nagyságának. Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Az apostolok testhelyzete az ikonon beszédes, hanyatt testek, amint Máté evangélistánál olvassuk, a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. Ugyanakkor Lukácsnál azt olvassuk, hogy Pétert és a vele levőket elnyomta az álom. Az álom jelenthet egyfajta bénultságot is, amelyet a rendkívüli látvány okozott. Jakab és János a földre borulva arszik, Péter viszont már éppen fölébredt, és mondja, Mester, jó nekünk itt lenni. Péter ezzel mintegy meg akarja menteni Jézust, aki a Golgota felé igyekszik. Máshol is találkozunk hasonló jelenettel a Szentírásban, ugyanakkor Jézus éppen arra akarja tanítani az apostolokat, hogy az ő útja a kereszt felé vezet. Ugyanakkor ezáltal dicsőülhet meg az ember, és érheti el azt az istenlátást, amelynek a jele a táborhegyi színeváltozás. Amint az apró kis epizód a hegy oldalában jelzi, az eseménynek vége szakad, és le kell jönni a hegyről. Ennek is mondani valója van, hiszen az Istennel való találkozás magasságából vissza kell térni a hétköznapokba, hogy keresztünket fel tudjuk venni, amint Krisztus is fölvette a Golgotai keresztet, de ezáltal juthatunk el az isteni dicsőségbe. Kedves hallgatóink! Úrszínváltozás ünnepe megtanít bennünket arra, hogy Krisztus teremtetlen isteni fény szemlélésére akar vonzani bennünket, az egyre mélyülő Isten ismeretre, az egyre magasabbra törő keresztény életre, amelyben vannak táborhegyek, Istennel való találkozások és visszatérések.
Mária Rádió Cegléd, FM 88,3.